Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 25. Zsoltárunk első versét. 25. Zsoltárunk első verse így kezdődik: Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram, és meg nem szégyenítettem, nem nevet senki rajtam, mert szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek. Azok pironkodjanak, akik hitetlenül élnek. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, a hirdetéseket helyüket elfoglalva hallgassák meg. Az elmúlt héten búcsúztak szerettei Nagy László, 66 éves, és Miklós Jenő, 65 éves testvéreinktől. A Szentlélek vigasztalását kérjük a gyászoló testvéreknek az ige szavával. Közel van az Úr a megtört szívűekhez, és megsegíti a megsebzett lelkeket. Alapítványunk számára adónk 1%-át most is felajánlhatjuk. A kitöltésben és az adóhivatalhoz való eljutatásban is szívesen segítünk. Gyülekezeti hétvégénket Mátraházára tervezzük, június 3-ától 6-áig. Kérjük a kedves testvéreknek az előzetes jelentkezését. És Gondnok úrnak átadnám a szót.
Szeretett testvéreim, mint minden évben, január 24-én és múlt hét szerdán a presbitérium ülésezett. Szeretném jelenteni a gyülekezetnek, hogy a 2020. évi pénzügyi elszámolást a presbitérium elfogadta, a előzetes átvizsgálások alapján minden rendben találtatott. Adjunk hálát az Istennek, hogy minden rendben és békességben zajlik gyülekezetünkben. Ezúttal jelzem a gyülekezet felé, hogy a szerdai presbiterülés nyomán a gyülekezeti teremnek az új részébe 30 darab új szék beszerzésére került sor. Így lassan birtokba tudjuk venni megfelelő mértékben és megfelelő áldással majd ezt a termet. A gyülekezetnek köszönöm mindenemű segítségét, támogatását, és áldott esztendőt kívánok a kabát közökben is.
A választói névjegyzékünket az irodában lehet megtekinteni. Még egy utolsó hirdetés. És folytassuk továbbra is énekszóval Isten tiszteletünket. Énekeljük el helyünkön maradva 659-es számú énekünket barna énekeskönyvünkből. 659-es számú énekünket valamennyi versével, mely így kezdődik: Az Úr csodásan működik.
Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. tenger takarja lábnyomát, szelek szárnyán suhan, mint titkos bánya mélyében formálja terveit, de biztos kézzel hozza föl, mi most még rejtve itt. Ne félj tehát, kicsiny csapat, ha rád feleg borul. Kegyelmet rejts belőle majd, áldás esője hull. Bízzál az Úrban, rólad ő meg nem feledkezik. Sosót sötétlő árnya köz, szent arca rejtezik.
Köszönjük szépen ismételten az ifjúság szolgálatát. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom Márk evangéliumának 21. részéből, a 28-as verstől a 32. versig a következőképpen. De mi a véleményetek erről? Egy ember fiának két fia volt. Oda ment az elsőhöz, és azt mondta neki: eredj, fiam, dolgozz ma a szőlőmben. Az pedig így felelt: nem megyek. De azután meggondolta magát, és elment. A másikhoz is odament, és hasonlóképpen szólt. Az így válaszolt: megyek, uram, de nem ment el. E kettő közül melyik teljesítette az apja akaratát? Így feleltek: az első. Jézus erre azt mondta: bizony, mondom nektek, a vámszedők és a paráznanők megelőznek titeket Isten országában. Mert eljött hozzátok János, az igazság útjának képviselője, és nem hittetek neki. De a vámszedők és a paráznanők hittek neki. Ti pedig, akik ezt láttátok, még ezután sem éreztetek bűntudatot, hogy hittetek volna neki. Amen. Testvéreim, helyünkről felállva, fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága mennyei édesatyánk, köszönjük, hogy ismét együtt lehetünk veled, köszönjük, hogy ismét hallhatjuk a te üzenetedet, amelyet minden héten elkészítettél a számunkra. Köszönjük, hogy mellettünk vagy minden pillanatban, mellettünk vagy abban a sok jóban, amit ez a hét tartogatott a számunkra, sok programban, és ezekért hálás a szívünk. De azt is köszönjük neked, Urunk, hogy mellettünk vagy a nehéz pillanatokban is, azokkal is, akik betegséget hordoznak, vagy azokkal is mellettük vagy, akik gyászt hordoznak a szívükben. Kérünk téged, hogy te segíts ezt a hatalmas mázsás terhet cipelni, hordozni, és légy mellettünk ezekben a szomorú pillanatokban is. Hálásak vagyunk a te igédért, a te igéd üzenetéért is, amelyet ma is küldtél a számunkra. Köszönjük, hogy te megváltoztatod az életünket, és mindig mutatni szeretnéd az utat, hogy merre is haladjunk tovább. Áld meg az ige hirdetését, áld meg az ige hirdetőjét, és add, hogy igéd gyümölcsöt teremhessen a szívünkben szent lelked által. Amen. Ige hirdetésünkre készülve folytassuk a már megkezdett énekünket, a 25. zsoltárunkat a második versszakával. 25. zsoltárunk második versszaka így kezdődik: utaid, Uram, mutasd meg!
Atyám, te ösvényidre taníts meg, miken intézd bánisem, és vezérelj engemet a te szent igaz igédben. Oltalmazd életemet, mert benned bízom, Úristen.
Az igehirdetés alapja a soron következő két vers az Efézusi levélből, a negyedik fejezet utolsó két verse. Minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromkodást vessetek ki magatokból, minden gonoszsággal együtt. Ellenkezőleg, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasok, és bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, még mindig az Efézusi levélnek a gyakorlati részében vagyunk, és ez így lesz már a levél végéig, ahol közvetlen tanácsok vannak az életünkre nézve, de nem véletlen, hogy ezt egy hosszú bevezető előzi meg, mert az, hogy hogyan élünk, mindig a belsőnkből származik, onnan indul ki. És ha valami rossz az életünkben, azt mindig ott bent kell helyre tenni. Ezt látjuk itt is, ebben az igében. Nagyon jó, hogy a 20. században születhettünk, és a 21. élhetünk, azért, mert egy csomó elnyomásnak vége. Nincs rabszolgatartás, nincs feudalizmus, sőt, még a kapitalizmus is megszelidült, kénytelenek szakszervezeteknek és a munkavállalók érdekének engedni a munkaadók. Megszűnt a nőknek az elnyomatása, ők is ugyanazokat a hivatásokat választhatják már, mint a férfiak. Egy csomó minden megszűnt, ami elnyomás volt, kizsákmányolás, és ami miatt szomorú és nehéz volt az előző századoknak az élete. De azt kell mondjam, hogy ettől még nem lett a 20.-21. század egy csodálatos, békességes, örömteli század. Mert ahogy lehullottak a külső láncok, csak az történt, hogy megmutatkoztak a belső láncaink. Tehát amit felsorol itt az ige, hogy minden keserűség, indulat, harag, lárma és káromkodás kivettessék belőlünk, na hát most tartunk ott, hogy akkor ki lehet vetni. Mert tudhatjuk, hogy most már nem a külső láncoktól kell megszabadulni, hanem a belsőktől. Tudhatjuk, hogy most már ott kell rendet tenni végre, ahol a bajoknak a gyökere van. Nekem is sokszor kellett rájönnöm, amikor elkezdtem, persze nálam ez ritka eset, de előfordul, hogy elkezdtem valamiért mérgesnek lenni valakire, rászólni. Legtöbbször rá kellett jönnöm, hogy tulajdonképpen a haragnak és a mérgességnek az okát leginkább magamban kell keresnem. Az, hogy valamit elmondok, ami nem tetszik, szóvá teszek, az teljesen rendben van, és az kell. De a mellette levő harag, amely kitör belőlünk, az már nem kellene, hogy így legyen. Nem véletlen, hogy itt ebben a levélben ez többször is előjön a gyakorlati tanácsokban. Több hasonló témájú igehirdetést hallunk most, azért, mert az ige így hozza egymás után ezeket. Tehát amikor harag és keserűség van bennünk, és ez kitör belőlünk, én rájöttem, hogy legtöbbször igazából saját magamra kellene, hogy haragudjak, mert bennem vannak megoldatlan dolgok, amik íme most is kibudjantak belőlem. Erre a világ kínálja a megoldást, és azt mondja, hogy pozitív gondolkodás. Talán hallottuk már ezt a receptet, hogy ez a baj velünk, nem gondolkozunk pozitívan. Ez valamennyire egyezik a Biblia tanításával, de most meg fogjuk látni, hogy két nagy baj is van vele, két dolog miatt nem elégséges, szükséges, hogy pozitívan gondolkozzunk, de ez se az előzményeiben, se a következményeiben nem elég önmagában. Kell legyen előzménye, kell legyen következménye ennek. Azok nélkül semmit nem ér. Úgy is mondhatnánk, azt is azért is adtam ezt a címet az igehirdetésnek, hogy győzd le magadat, mert hogy tulajdonképpen ezekkel a harcainkkal, amikor keményen szólunk, amikor mérgesek vagyunk, kiabálunk, akkor tulajdonképpen le akarjuk győzni a környezetünket, győzelmet akarunk aratni, de a Biblia azt mondja, hogy a győzelem az nem ilyen úton jön, mert magunkat kell legyőznünk, és akkor aratunk győzelmet. Tehát a Biblia megmutatja a győzelemre vezető igazi utat. Nézzük hát meg, hogy az indulat, harag, ezek a kemény dolgok hogyan győzhetők le, mi az útja ennek. És amit első pontban itt fölírtam, az ennyi, hogy fűnyírás helyett gyomlálás. Arra gondolok, hogy Pál apostol itt ezt mondja, szó szerint, minden keserűséget, indulatot, haragot, lármát és káromlást vessetek ki magatokból. Hát a pozitív gondolkozás az csak fűnyírás. Hogy rosszul gondolkozom, állj, ezt nyírjuk le, helyette nőjön valami jó. De ez nem így működik, mert újra a másik fog kinőni, amit nem szeretnénk. Vessetek ki magatokból minden ilyet, ez azt jelenti, hogy gyökerestül kell kigyomlálni magunkból. Az előzőekben már mondta az ige, hogy hálaadás legyen a szívünkbe. Úgy lehet kigyomlálni mindezt, hogy az Isten szeretetét megismerjük, hogy annak örvendezünk újra meg újra, de most egy másik mozzanatra is felhívja a figyelmet ez az ige, hogy van sok akadály, amiért ez nem megy nekünk. Hiába hallunk az Isten szeretetéről, a szívünkbe ez nem talál utat. Ott valamiért makacsul lapul a keserűség és a többi, amit itt felsorol. És ez kijön belőlünk. Fűnyírás helyett gyomlálás, mégpedig fel kell mindent dolgozni. A pszichológia, az úgynevezett mély lélektan nagyon sok eredményt hozott. A gyökerei nem voltak jók, nem voltak tiszták. Freud, aki elindította ezt sok mindenben, furcsa dolgokat vallott, de ez szépen azóta kiigazodott, és pontosították ezeket a dolgokat, és mára a mély lélektan is azt mondja, hogy a gyermekkorunktól, sőt, kicsin gyermekkorunktól kezdve sok minden feldolgozatlan problémánk halmozódik fel az életünkben. Sokszor ilyen egyszerű, hogy valakire nem figyeltek oda eleget. Mai rohanó életben rengeteg ilyen élettapasztalat van, hogy a szülők dolgoznak, alig találkoznak a gyermekkel, és ezért a gyermek nem kap olyan időt, minőségi időt, amire szüksége van. És ez benne egy feldolgozatlan haragot szül. És ezzel szembe kell nézni. Ezt meg kell érteni, és elfogadni, hogy ez történt, de ettől még Isten szeretetében vagyok, és ezt ő el akarja bennem rendezni, és megváltani ebből is. Vagy ha esetleg volt is elég idő, de a minőség nem volt olyan. Nem volt olyan anyai szíve, mondjuk az édesanyámnak, aki valamiért nem tudott a rezdülésekre is odafigyelni, értékelni az én belső világomat, és odafigyelni a szükségleteimre. Igen, ezeket mind fel kell dolgozni, és még ami felnőtt korban él minket, vagy később, mint a kisgyermekkor, mind szembe kell nézni vele, megérteni, hogy mi miért van az én életemben. Ezekhez vannak szakemberek, akik segítséget adnak, de el lehet beszélgetni a lelkésszel is ezekről, hogyha nem tudjuk, nem értjük. Az a lényeg, hogy föl tudjuk dolgozni. Hogy mi is késztet bennünk arra, hogy keserűség legyen bennünk, hogy haragudjunk, hogy időről időre kiabáljunk, hogy olyan dolgok jöjjenek ki belőlünk, amiket aztán visszahallgatnánk, akkor magunk is húznánk be a nyakunkat. Föl kell dolgozni, szembe kell vele nézni, és megszabadulni, hiszen a megváltó azért jött, hogy megszabadítson minket minden ilyentől. Igen. A második, amit fölírtam ide, ebből következik, hogy a haragnak akkor is van egy ilyen szerepe, hogy arra mutat, hogy bennünk valami rendezetlenség van, hogyha nem irányul senki ellen. Így kezdődik ez a felsorolás, hogy minden keserűség. Szóval, hogy az emberben lehet csak ott egy alapvető keserűség a szívében, ami valahonnan származik. Hogy ő úgy érzi, hogy ettől az élettől nem azt kapja, amit szeretne. És ez a keserűség, ezzel is szembe kell nézni. Ez nyilván régi sebekből marad vissza. Feldolgozatlan sebekből. Ezeket a sebeket föl kell dolgozni. El kell odáig jutni, hogy hogy megértsük, hogy ez az élet, ez a világ milyen csodálatos ajándék, és az én lehetőségem is ebben milyen csodálatosak, hogy ne keserűség legyen a szívemben, hanem felszabadult öröm, és oda tudjak figyelni az élet dolgaira és másokra. Tehát az ilyen megfogalmazatlan dolgok is arra mutatnak, és látjuk a továbbiakban is, amikor beszél a belső dologról, azt mondja, hogy indulat és harag. Az indulat az, ami megfogalmazatlan, hogy nem tudom, hogy ki ellen irányul, csak úgy bennem van. A harag az már más, az valakire haragszom. És lehet, hogy igazából nem is arra haragszom, hanem benne van a előző sérelmek, feldolgozatlan haragoknak a nyoma, és ezért van indulat bennem. Tehát ez a megfogalmazhatatlan indulat is arra mutat, hogy bennem van feldolgozatlan esemény, sérelem. És ugye, amikor a külsőről beszél, azt mondja, hogy lárma és káromkodás. A káromkodás az egy olyan szó, amelyik olyan kifejezés, amelyik olyan szót jelent, amit nem kész akarva mondok, vagy tudom, hogy nem igaz, hanem azért mondom, hogy a haragomat kifejezzem. És valami nagyon oda nem illőt, nagyon csúnyát mondok. Lárma és káromkodás. A lárma az, hogy valaki feszülten beszél, hogy túl nagy hangerővel beszél, hogy vehemensen vitatkozik, ez a lárma. Ott nincs egy konkrétan megfogalmazott dolog, viszont a káromkodásnál igen. Az valaki ellen irányul konkrét szavakkal. Tehát mindig figyeljünk arra oda, hogy erre a bizonyos belső indulatra az valamit jelez. Valami rendezetlen van bennünk. És ha egy alapkeserűség van, akkor egy nagyon régi, talán gyermekkori rendezetlenség van bennünk, amit fel kell dolgoznunk. Tehát egyrészt ezért nem jó az, ha csak a pozitív gondolkodásra törekszünk. Föl kell dolgozni belül a sérelmeket, és aztán jöhet, aztán már nem is kell törekednünk a pozitív gondolkodásra, mert pozitív lesz a gondolkodásunk. És a másik dolog, hogy nem elég a gondolkozásnál és a gondolatoknál megállni, nem arról szól az egész. Figyeljük meg, amit szembe helyez ezzel, hogy valaki bent hogyan fortyog, és aztán az hogy jön ki belőle szavakban. Ezzel mit állít szembe? Ellenkezőleg legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak. Ezek nem szavak. Ha jóságos vagyok a másikhoz, akkor adok neki, akkor figyelembe veszem a dolgait, és keresem, hogy mivel segíthetem. Ha irgalmas vagyok, akkor segítek a nehézségein, a gondjain, a problémáin, lehajlok hozzá, és letörlöm a könnyeit, és igyekszem a sebeit gyógyítgatni, és bocsássatok meg egymásnak. Ezek mind tettek. Nem csupán szavak. Mert nem a szavainkban kell megváltoznunk. Ez is nagyon fontos. Hogy néha a pozitív gondolkodást úgy értik az emberek, hogy na, akkor változtassuk meg a szavainkat, mert pozitívan kell gondolkozni, de ez már az előbb megbeszéltük, hogy ez sokkal mélyebb dolog. De nem is a szavainkon változtat. hanem a tetteinket. Ne a szavainkra vigyázzunk. Ha valami nem tetszik, olyan értelemben, hogy haragot zúdítsunk a másikra, olyan értelemben nem vigyázzunk, azt ne tegyük, de hogy egyenesen, szépen megmondjuk, hogy mi a baj, hogy értsen belőle, ez teljesen rendben van. Nem az őszinte szavakkal van a baj sohasem. A rázúdított indulattal igen, meg a tetteinkkel, amiket teszünk. Azt kell megváltoztatni, ha új szívet kapunk, amelyik Jézus Krisztusban megváltott, és amelyik meglátja az Isten szeretetét napról napra, és újra meg újra, akkor nem csak a szavaink fognak változni, vagy nem elsősorban azok, hanem a tetteink. Törődni tudunk a másikkal, oda tudunk rá figyelni, megértjük, hogy mi a baja, és lesz erőnk segíteni. És végül hadd mondjak egy pár gondolatot erről, hogy mi ez a sor itt, hogy legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, és bocsássatok meg egymásnak. Ezt úgy szoktam mondani, többször már házasságkötési igehirdetésben jött elő ez az ige, hogy ez egy sorozat, amivel a szeretet fokozatait fejezi ki az apostol. A könnyebbtől a nehezebbig. Legyetek egymáshoz jóságosak. Ez az a szeretet, amikor kölcsönösen tudunk adni. Jóságosak, jóindulatúak vagyunk, mert milyenek is legyünk, kölcsönösen jóindulatúak, én is adok, te is adsz. Ez a hozzáállásunk. Ez a bűnbe esett ember számára nem egy természetes hozzáállás. Mi elvárni szoktunk. Az Isten nélkül, amikor nélküle gondolkozunk, nélküle élünk, akkor a hiányainkat tudjuk emlegetni, a sebeinket nyaldosni, és elvárni, hogy a másik hogyan álljon hozzám. Az új életnek ez az első fokozata a szeretetben, hogy adni akarjunk. De ez csak azt teheti meg, aki úgy érzi, hogy kapott. Hogy megajándékozott, békességgel megajándékozott, hogy az Isten megváltó szeretete enyém. Hogy bocsánatot kaptam a bűneimre. Hogy az ő gyermeke lehetek. És akkor van mit adnom. És akkor már adni akarok. És akkor ez jellemezheti a kapcsolatainkat, először is a gyülekezetben, hiszen itt mindnyájan már ilyenek kell, hogy legyünk, kellene, hogy legyünk, hogy adni akarunk egymásnak. Legyetek egymáshoz jóságosak. De jönnek a következő fokozatok, a nehezebbek, legyetek egymáshoz irgalmasak. Ugye irgalmasnak akkor kell lenni, hogyha a másik nem képes adni. Szegény, elesett, beteg, valami baja van, valamivel küszködik. Azt mondja, hogy mi akkor is tudjunk adni, és aki Jézus Krisztusé, az akkor is tud segíteni és pozitívat adni a másiknak, amikor ez a dolog egyoldalú, nem kölcsönös. Amikor tőle nem várhatjuk, hogy ő is adjon valamit. Nem el kell hordozni az ő lehangoltságát, az ő negatív gondolatait, az ő türelmetlenségét, bármit. Legyetek egymáshoz irgalmasak. És a harmadik fokozat ugye az, hogy bocsássatok meg egymásnak, amikor nem, hogy a másik nem tud semmi jót adni nekem, hanem egyenesen rosszat kapok tőle. Mert lehet, hogy nem velem van a baja, nem rám haragszik, ahogy az előbb elemeztük, hanem régi sérelmek vannak benne, amik nincsenek feldolgozva, és megbánt engem. Akkor is tudjak adni, és tudok adni, hogyha én bocsánatot nyertem Jézus Krisztusban, hogyha az Isten gyermeke vagyok, meg tudok bocsátani, akkor is tudok adni. Mert ott van az indoklás, amiként a Krisztus, az Isten is a Krisztusban megbocsátott nektek. Hogy az Isten ilyen velem. Ő ad, ad és ad. Minden nap új lehetőségeket ad. Minden nap új kezdetet nekem. Ad akkor is, amikor ez teljesen egyoldalú. Lejött Krisztusban, noha mi nem kerestük, eljött, hogy megváltson minket. És amikor tőlünk csak rosszat kapott, a számonkéréseket, a méltatlankodást, azt, hogy miért ilyen ez az élet, miért ezt kapom, akkor jött, és Jézus Krisztusban magára vette a bűneinket. Meghalt értünk, hogy megbocsáthasson nekünk. Az Isten így szeretett minket, akkor természetesen következik, hogy ha ezt megismerjük és megértjük, akkor mi is ezzel a szeretettel tudunk szeretni. Így legyen. Amen. Válaszoljuk az igére a 789. éneket. Ismét köszönjük a fiatalok szolgálatát. A 789. éneket énekeljük mind a három versével. Új szívet adj, Uram, én nekem.
Szívet adj, Uram, én nekem. Új szívet adj, én Istenem, amely csupán csak te érted én, véled jár szüntelen, csak véled szüntelen. Nyájas vidám, szelíd jó szívet, mely Jézusom, te lakhelyed, hol egyedül hangot szól, mely véled van tele, csak véled van tele. Jézus a te gyógyító kezed, megfogta már a szívemet. Én is tudom, bűntelen leszek, majd nálad oda fent a mennyben.
Jöjjetek, testvéreim, imádkozzunk helyünkről fölkelve. Áldott légy, Urunk, a te ajándékodért, az új szívért. Bizony, szükségünk van rá. Mert annyi minden sérelemmel, annyi minden keserűséggel, annyi minden rossz emlékkel terhelt a mi életünk. Mindeztán hoztuk magunkkal, de sokat mi magunk okoztunk magunkban. Köszönjük, hogy te valamennyitől meg tudsz és meg akarsz szabadítani. Köszönjük, hogy ezért jöttél közel hozzánk Jézus Krisztusban. Köszönjük a megváltó szeretetedet. És köszönjük, hogy a Szentlélek által ez készen van számunkra is újra meg újra. Könyörülj rajtunk, segíts mindannyiunknak szembenézni a keserűségeinkkel, segíts kigyomlálni a szívünkből, segíts megérteni, hogy csodálatos ajándék az egész életünk és annak minden perce tőled. Segíts, hogy átformálódjék a szívünk mélye így, és Jézus Krisztusban örömre és szeretetre és békességre hadd szabaduljunk föl mindnyájan. Köszönjük, hogyha már ezt elkezdted megtenni. Kérünk, hogy folytass bennünk ezt a munkát, és imádkozunk mindazokért, akik még nem ismerik ezt a csodálatos szabadságot, örömet, békességet. Hadd ismerjenek meg téged, és ebben segíts, hogy eszközeid lehessünk a mindennapokban. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk imádságunkba a nemzetünket is, első vasárnap lévén a himnuszt is és a székely himnuszt is énekeljük el.
Régen ti, hozz rá.
Segítsd még egyszer győzelemre népen, Csaba király a csillag ösvényen. Maroknyi székely borlik, mint a szikla. Népek harcától zajló tengeren, fejünk az árt ezerszer elborítja. Ne hagyd el Erdélyt, Erdélyt, Istenem!
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 465. dicséretünket, mind a négy versével így kezdődik: Szelíd szemed, Úr Jézus, jól látja minden vétkemet.